Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Jó napot kívánok, a Klubrádió mikrofonjánál Bolgár György. Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy a hétvégi tüntetés után az európai sajtó is egyre nagyobb érdeklődéssel figyeli Magyar Péter megjelenését a magyarországi politikában. Sokan látnak benne lehetőséget arra, hogy megrodjantsa Orbán Viktor gránit szilárdságúnak gondolt rendszerét. Ugyanakkor más megfigyelők arra figyelmeztetnek, hogy fellépésének az ellenzék lehet az első számú áldozata, miközben az erőviszonyokat alapvetően nem fogja tudni megváltoztatni. Minek látszik ma nagyobb esélye? Ide tartozik, hogy Gyurcsány Ferenc után Donát Anna, a Momentum vezetője is kritizálta magyar eddig ismert programját, közelebbről Európa vízióját, mert az szerinte közelebb áll Orbánéhoz, mint az ellenzék Európa politikájához. Sőt, nem csak az ellenzékéhez, hanem annak az Európai Néppártnak az európai politikájához is közelebb van az ellenzéké, mint Magyar Péteré, amely párthoz Magyar a saját majdani pártját szeretné csatlakoztatni. Úgyhogy, minthogyha ebben a kérdésben még nem volna teljesen világos, hogy mi is az, amit Magyar Péter képvisel. Minden esetre az elhangzottak a tüntetések azt sejtetik, hogy valóban Orbán Viktor néhány európai alapkérdésben kifejtett álláspontja nem ütközik Magyar Péter nézeteibe. Mennyire fontos ez, mennyire kell itt világossá tenni a különbségeket az ellenzék és magyar között. Mi a véleményük aztán arról, hogy azonnal kirúgták állami vállalati állásából Tar Zoltán volt református lelkészt, aki szombaton felszólalt Magyar Péter tüntetésén. Orbánékat ismerve valószínűleg nem is történhetett volna másképp. Minden esetre Magyar felajánlotta neki, hogy legyen majdani pártjának európai parlamenti jelöltje. Szép gesztus, és egyáltalán nem elméleti? Végül beszéljük meg, hogy az utóbbi évtizedek legnagyobb magyar színésznőjének sincs biztos állása. Ugyanis Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház főigazgatója, nem ajánlott Udvaros Dorottyának újabb szerződést, pedig már ideje lett volna. A jelenlegi színházi szabályok szerint ezt február végéig meg kellett volna tennie, és a színészeknek egy hónapjuk lett volna, hogy erre reagáljanak, illetve válaszoljanak. Úgy tudni, hogy egyelőre még csak tárgyalások folynak közöttük. Udvaros Dorottya nem is akar nyilatkozni az ügyben, de színházi berkekben járatos emberek azt mondják, hogy egyértelmű, hogy a magyar színházi élet legnagyobbjának kellett volna elsőként megkapnia a szerződését, és nem pedig a már meghatározott és normális időn túl tárgyalni vele, ha egyáltalán. Minden esetre nem lehet, hogy az egésznek valami olyasmi háttere lehet, hogy Udvaros többször is saját hangon szólalt meg az elmúlt években közéleti kérdésekben, és nem azt visszhangozta, szajkózta, amit a kormány, a rendszer vagy a főnöke akart vagy mondott. Telefonszámaink még egyszer 387-84-52 és 387-84-53. Háló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Zenger úr vagyok.
Parancsoljon! Hol tart Szijjártó Péter? Hány kilométernél?
Azt hagyjál, hogy hol tart Szijjártó Péter, de Puja Frigyes 3493 napig volt külügyminiszter, és most Szijjártó 3486-nál járt, tehát a jövő hét elején már ő lesz ever leghosszabban hivatalban lévő külügyminiszter.
Húha, viszont Puja Frigyes nevét is majdnem elfelejtettük már, úgyhogy Szijjártó Péternek is van esély. Igen.
Érdekes. 83-83-ig volt a Puja. Most meg Szijjártó 14-től 24-ig van.
Igen, persze azt lehet mondani, hogy a Kádár rendszer külpolitikája nem nagyon ugrálhatott, úgyhogy tulajdonképpen mindegy volt, hogy ki a külügyminiszter, de azért mindjárt korrigálom magam, mert nem teljesen volt igaz. Már persze a külügyminiszter nem sokat szólhatott bele, vagy nem igazán abba, hogy milyen legyen a külpolitika. Azt nyilván a pártközpontból irányították, és maga Kádár, hogyha olyan fontos volt. És akkoriban, gondoljunk csak a nemzetközi valuta alapba való belépésre, nagyon is mozgott a magyar külpolitika, akkor közeledett az akkori nyugati vezetőkhöz, Szecser asszonyhoz.
Ha jól emlékszem, 81, ugye?
Igen, így van, és tehát volt egyfajta nyitás a magyar szocialista, kommunista rendszerben, de nem Puja Frigyes nevéhez fűződik, ez biztos.
Igen, de ez nem Puja Frigyesről akartam megemlékezni, hanem hogy tehát megkérdezt, hogy mi van Szijjártóval, mert megint egy rekordot
fog dönteni. Hát tényleg, fantasztikus. Egyébként gratulálunk. Valószínűleg a levegőben fogja érni a rekord.
Ebben biztos vagyok egyébként. Hétfőn úgyis biztos megy a Brüsszelbe a külügyi tanácsba, és akkor majd el tudom Pezsgőszen.
Így van.
Na, igen. Szóval úgy kezd elmúlni az apátiám, és tegnap hallgattam a műsorát, és azt mondta, hogy érik a Magyar Péterrel való interjúja, esetleg, hogy bemegy önhöz a stúdióba.
Igen, így volt, hogy ezen a héten, ha minden igaz, ha minden összejön, persze nyilván rengeteg dolga van, mert szerdáig talán meg kell állapodnia arról a pártról, vagy annak a pártnak az átvételéről, amelyik indulhatna az európai választáson. Szerdáig kell a jelölteknek, akiket felkért, hogy jelentkezzenek, azokat szeretné kiválasztani holnap estig, aztán nagyon hamar, talán egy-két héten belül, de lehet, hogy csak egy, meg kell jelölni azt a pártot, amelyik indul, úgyhogy nem tudom, hogy rá fog-e érni arra, hogy bejöjjön, de nagyon úgy nézett ki, hogy ezen a héten sikerül. Bízunk benne, hogy igen.
Bízunk benne, én akkor arra szeretném kérni, hogy tegye fel neki azt a kérdést, amit én még egyáltalán nem kaptam rá választ,
na,
hogy mi lesz az ő Oroszország politikája, illetve ebből következően az Ukrajna politikája.
Igen, nagyon jó helyen kapizsgál, mert az európai politikában, ahogy Donát Anna is rámutatott, és igaza is van ebben, valóban inkább az Orbáni politikát ismételte meg, mintha az állna, illetve elmondta, hogy az áll hozzá közelebb, csak éppen normálisan, korrekten tárgyalna az Európai Unióval, nem úgy, ahogy Orbán. De azért ez mégiscsak inkább egy ilyen orbáni politika, és nem egy olyan európai vízió, amit például az Európai Néppárt képvisel Brüsszelben. De az orosz és ukrán ügyekben valóban nem nyilvánult meg.
Még semmit nem mondott, mert erre nagyon ki vagyok hegyezőbe. Úgyhogy ha ez sikerül, összejön az interjú, akkor kérem, tegye fel a kérdéseket.
Ja, természetesen. Ha ő itt lesz, én is itt leszek.
Szuper. Egyébként meg, hogy most mi van, meg mi nincs. Én megmondom őszintén, hogyha összejön ez a párt, valószínűleg összefog. És azt én már mondtam magának, két hete, vagy nem tudom mikor, hogy ugye akkor még nem volt erre semmilyen felmérés, hogy valóban az ellenzék kárára mehet a dolog, de őszintén én biztos nem fogom siratni a mostani ellenzéket. Tudom, ez megint erős kifejezés volt.
Igen, sokszor hallunk olyan mondatokat, mint amit öntől is, és tudom, hogy ön nem azok közé tartozik, akik az ellenzéket mindenért ütik, vágják, szídják, csak érződik az ön szavaiból is, meg sok más ember szavaiból is az a csalódás, hogy hát lássák be, nem sikerült 14 év alatt leváltaniuk az Orbán rendszert, ennek kell, hogy legyenek következményei és tanulságai. Tudjuk, hogy alapvetően Orbán teszi ezt lehetetlenné, vagy majdnem lehetetlenné, olyan rendszert épített ki, de azért mégis az ember azt várná, hogy új dolgokat találnak ki.
Igen, és én azt gondolom, hogy ők ezt elfogadták, és megelégszenek azzal, ami most így van. Mert alapvetően, ha valaki 15 évig benne van egy pozícióban, abból radikálisan egy munkából sem lehet ha benne van az ember 15 évig valamiben, és ugyanazt csinálja 15 éven keresztül, akkor ha holnap átrakják egy másik munkakörbe, akkor nem biztos, hogy az meg fogja állni a helyét.
Azért nem értek egyet ebben önnel, a konkrét példájával igen, az így van. De az ellenzéki politikusok és az ellenzéki pártok alapvetően abban érdekeltek, hogy a szerintük rossz, és egyébként a választóik szerint is, ön szerint is, szerintem is, nem csak igen, rossz, hanem gyalázatos rendszert le kell váltani, tisztességes, demokratikus, európai, igazságosabb, és így tovább rendszert kell létrehozni.
Igen.
De az, hogy ők ebbe az ellenzéki szerepbe vannak belekényszerítve, és ebből nem élnek rosszul, mert nem kapnak rossz fizetést, nem elég indok arra, hogy hát akkor maradjon minden úgy, ahogy van, hiszen ezzel minden nap együtt kell élniük, hogy hát én megpróbálom, és nem sikerül, és még mindig nem tudok kormányra kerülni, hogy változtassak ezen. Ez nem egy boldog lelki állapot, és nem is boldog fizikai állapot. Higgy el ezt nekem.
Ezt én tudom, mert jó néhányat ismerek közülük, mármint a mostani ellenzékből, és beszélgettem velük, de én pontosan tudom. De igen, tehát amit a Verebes is mondott tegnap vagy tegnap előtt, azzal is baromira együtt tudok érteni, hogy túl kéne lépni.
Hát, vagy radikálisabban kellett volna talán változniuk, vagy változtatniuk, mellesleg 22 előtt, a választás előtt ezt megtették, csak hát ott hiányzott igazán a szerves egység, és ez látszott, de nekem változatlan a meggyőződésem, hogy nem elsősorban amiatt vesztettek, hogy nem álltak ki olyan szorosan Márki-Zay Péter mellé és mögé, hanem ez a rengeteg pénz, a propaganda, az ukrán háborúval való fenyegetés.
Igen, beszéltünk erről utána is sokszor, de mégis fenntartom, hogy ez a rendszer azért van így, és a következőt is valószínűleg kétharmaddal fogja megnyerni, mert úgy van megírva a választási rendszer, hogy ne tudják elveszteni ebben a formában, de ha átbillen, akkor viszont a másik oldal fog nyerni nagyon. Remélem, hogy egyszer eljön. Minden előtt.
Így van. Köszönöm szépen, hogy hívott. Minden jót.
Én is. Majd sűrűbben jövök, mert most már letettem az apátiába.
Helyes. Hát emlékszik rá, hogy még pár hónappal ezelőtt arról volt nekem rovatom, hogy nincs mit tenni, mert én is éreztem ezt az...
Kapkodjuk a fejét.
Igen, én is éreztem, hogy általánossá válik az apátia, már lemondunk arról, hogy bármi megváltoztatható ebben a rendszerben. Igen. De most már talán több a remény. Köszönöm szépen, viszont hallásra. A vonalban pedig Floridából Dobozi István, a Világbank volt vezető közgazdásza. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Bolgár úr, üdvözlöm!
Aki a Népszavában Róna Péterrel vitatkozva ugyan, de mégiscsak hát tulajdonképpen abból kiindulva annak ürügyén, de arról ír, hogy a mai magyar belpolitikai változások lényege nem egyszerűen rendszerváltás kell, hogy legyen. Róna amellett érvelt, hogy nagyjából hasonló rendszerek voltak ebben az országban, tehát semmi meglepő nincs ebben. Ő meg azt mondja, hogy rendkívül sok múlik a vezetőn. Ahogy Orbán Viktor is lehetett volna jobb, tisztességesebb, normálisabb vezető, nem feltétlenül kellett volna, hogy ide vezessen az útja, ahova vezetett, úgy most is egy reménybeli új vezető új irányba tudja vezetni, vinni az országot. Szóval vezetőváltás vagy rendszerváltás kell, vagy együtt a kettő?
Nézze, Bolgár úr, visszatérve Róna Péternek az írásához, amely április 2-án jelent meg, és én azon melegében válaszoltam rá, mert úgy éreztem, hogy annak ellenére, hogy hallatlanul nagy tehetségű emberről beszélünk, Róna Péter kitűnő történész, kitűnő politológus, és sorolhatnám egyéb kvalitásait. Úgy éreztem, hogy ebben az írásában és máshol, tehát kijelentéseiben is túlságosan ebben a történelmi determinációra helyezi a hangsúlyt, hogy fatalista, a magyar történelem ilyen. Itt mindig a többség zsarnoksága érvényesül. Ez a magyar politikai rendszer alapmintázata, hogy ő mondja. Az alapmintázatot úgy kell itt érteni, hogy ez egy objektív meghatározottság. Te csinálhatsz, amit akarsz, ezek akkor is győznek, ezzel nem lehet mit csinálni. Egy kicsit azt lehet mondani, hogy leszereli a magyar közvéleményt, és fölmenti, és ez volt a súlyos pont, amit a én írásomban, rövid írásomban tettem, hogy fölmenti Orbán Viktor és a rendszerét a személyes felelősség alól, hogy hát ilyen a magyar történelem, most mi vagyunk hatalmon, most mi diktáljuk az iramot, most mi alkotmányozunk, és a többi pedig figyelje és várja a szép eredményeket. Nem hiszem, hogy ez így van. Egyébként, ha most Amerikából beszélek, Amerikában egy példaként, párhuzamként hagy hozzam ezt föl, hogy ugyanilyen vélekedések között voltak itt is, hogy például 2022-es kongresszusi választásokon, hogy hát ezt úgyis el fogja Biden veszíteni, mivel ugye a Biden gyenge elnök, meg a republikánusok rendkívül szervezettek. Hát nem ez következett be. A 2022-ben a demokraták nem vesztették el a kongresszus mindkét házát, mert akkor nagyon nagy baj lett volna, akkor tényleg nem lehet új törvényeket hozni, hanem megtartották a szenátust, és a képviselőháza pedig nagyon kicsi lett a republikánus többség, és látjuk ennek az eredményeit minden nap. Én azt mondom, hogy mozgósítás kell. Akármilyen a rendszerünk, a magyar választási rendszer, az alkotmány, ez valóban adottság, tehát ezt figyelembe kell venni. A tömeg mozgósítással mindent el lehet érni. Ugyanúgy, mint 2022-ben Amerikában a kongresszusi választásokon. Tehát ebből a szempontból nagyon fontos Magyar Péternek a feltűnése az égbolton. Fel kell tüzelni az embereket, nem csak Budapesten, nem csak a másik kerületben, hanem vidéken is. És akkor ezt a rendszert nem csak, hogy meg lehet rogyantani, hanem tulajdonképpen el lehet távolítani a politikai palettáról. Tehát én azt mondom, hogy nem kell a történelmi determinációnak túl nagy hangsúlyt helyezni, mert nagyon régen voltak ezek a folyamatok. Magyarország képes volt demokratikusan viselkedni a rendszerváltás után több kormányciklusokon keresztül. Most is képes lesz.
Vannak azért még más politikai elemzők, például Csizmadia Ervin jut eszembe, a Méltányosság politikai elemző központ vezetője, aki előszeretettel hoz régebbi történelmi példákat arra, hogy igen, a magyar társadalom hajlamos elfogadni egy vezetőt hosszabb ideig, és bár vannak vele szemben szerveződő és olyan pártok és politikusok, amelyek és akik joggal kritizálják, és tulajdonképpen nekik lett volna igazuk, de mégis ezek a vezetők képesek voltak 15-20, vagy annál is tovább évig, tovább tartóan uralmat gyakorolni az országban, és aztán csak valami véletlen mozdította előket, vagy a nemzetközi helyzet olyan változása, amit már nem tudtak kivédeni. Szóval biztos, hogy van erre valamiféle hajlama a magyar társadalomnak, ugyanakkor önből is azt érzem, hogy miközben a rendszert Orbán úgy építette ki, hogy normális demokratikus módszerekkel ne lehessen őt onnét leváltani, de ha másképp nem, akkor a társadalom az utcán a mozgalmakkal, a mozgalmak erősödésével mégiscsak el tudja érni ezt a változást. Ezt a reményt látja most ebben a Magyar Péter jelenségben is?
Természetesen. Nézd, de azt is figyelembe kell venni, hogy megint Róna Péter ellen beszélve, hogy ez nem a többség zsarnoksága. Ha megszámolják a Fidesz szavazók a teljes mennyiségét, az összlétszámot, az nem adja ki a magyar többséget. Tehát a felnőtt, a szavazóképes lakosság többségét. Egyáltalán nem arról van szó, hogy ez tényleg hogy matematikailag a többség zsarnoksága. Ez jobb mobilizálással, ezt a rendszert meg lehet dönteni a saját keretein belül, a saját alkotmányos keretein belül. Még egyszer hagyj hozzam fel ezt a jó példát. 2022-ben abszolút mobilizálással, rendkívül erős, Trump-ellenes mozgalomnak a beindításával nyertek gyakorlatilag a demokraták. De azt lehet mondani, hogy Biden is 2020-ban úgy lett amerikai elnök, hogy 8 millióan többen szavaztak rá, mert a demokraták képesek voltak mozgósítani a tömegeket, és meg is nyerték a választást. Ott is volt ilyen fatális beállítottság, hogy nem lehet győzni ellenük. Az amerikai rendszerben be van építve a republikánus pártnak a fölénye. Nem igaz. A mozgósítás a fő jelszó kell, hogy legyen, és az az érzésem, hogy Magyar Péter ezt érti, nem véletlenül megy országos körútra, vidéket meg kell mozgatni. Az volt eddig a baja ezeknek a kísérleteknek, azért lett 4 éven keresztül, 2010 óta abszolút többség, 2/3 többsége a Fidesznek, mert a vidék hallgatott. A vidéket meg kell mozgatni. Ilyen nagy tüntetésekre, tömegjelenségekre nem csak Budapesten, az országház előtt kell, hogy sor kerüljön, hanem a nagy városokban is. Ez a kiút szerintem, és akkor ki fog derülni az, hogy igenis ebből az alkotmányos keretből is, bármennyire a Fidesz javára húz ez a keret, van kiút, és anélkül, hogy polgárháborúhoz vezetne az egész dolog. Tehát én sokkal itt derülátóbb vagyok, mint az általam nagyon tisztelt Róna Péter. Van kiút, és nem lehet várni arra, hogy majd valamilyen külső erő, az Európai Unió, a Brüsszel a pénzek visszatartásával majd valahogy megbuktatja az ember, és megbuktatja a rendszert, és az emberek rájönnek arra, hogy hát ez már nem nekünk dolgozik a rendszer, már nagyon régóta nem nekünk dolgozik a rendszer, mégsem tettek eleget. Tehát kell egy vezető, én nagyon hiszek a történelmi személyiségben, a nagy emberben, ha az pozitív karizmájú, és nem pedig negatív karizmájú, mint annyian Orbán Viktor.
Azért az amerikai és a magyar helyzet között van egy lényeges különbség, akár a 22-es parlamenti, de kongresszusi választásokat nézzük, amelyekre utalt, ugyanis hát ott egyrészt a kormányon lévő, hatalmon lévő demokraták néztek szembe azzal a várható vereséggel, amely végül nem következett be, és nem egy olyan rendszerben kellett küzdeniük, amely egyértelműen a republikánusoknak kedvezett jogi és egyéb szempontokból, szinte lehetetlenné téve, hogy a demokraták győzzenek, végül is 20-ban is győzött Biden is, sőt a demokraták megszerezték a kongresszusi többséget is. Itt pedig Orbán mégiscsak egy olyan jogi választási rendszert alakított ki, amiben az ellenzék nem találja a helyét, vagy gyakorlatilag meg van bénítva, mert össze kellene állnia ugyanúgy, mint Amerikában a két nagy párt híveinek, vagy ide tartozol, vagy oda. Csak a magyar politika történet, meg a magyar valóság ezt szinte lehetetlenné teszi. Annyiféle különböző párt van, gondolkodás van, és annyiféle eddigi tapasztalat és gyakorlat.
Polgár úr, ez megint visszavezet az alapfeltevésemhez, mozgósításra van szükség. Tehát ugyanúgy, mint 2022-ben Amerikában, 2020-ban Amerikában, de hozhatnék más történelmi párhuzamokat is föl, a dolognak a lényege az, hogy a matematikai meghatározottságot, hogy igen, a választási rendszer a Fidesz javára dolgozik, ezt ellen lehet súlyozni azzal, hogy több ember megy ki, mint Fidesz szavazó, mint NER szavazó. És persze ki kell használni azt is, hogy a NER-en belül is megnőtt az elégedetleneknek, csalódottaknak a száma. Ha Magyar Péter erre játszik, tehát nem csak arra, hogy egy harmadik erőt hozzon létre abban a nagy vákuumban, neki nyilvánvalóan le kell csípni a klasszikus, a megélhetési baloldalból is tömegeket, és a NER-ből is. A középen állva, tehát harmadik erőként, ilyen tiszta értelmezett harmadik erőként, az nagyon kevés lenne neki. Tehát ez a vőzésem, hogy ezt ő maga is látja, ha nem is mondja ezt így ki, és egy kicsit óvatos, amit érthető egyébként ebben a játéknak ebben a szakaszában, de még egyszer azt hangsúlyozom is, hogy ebből a beszélgetésből valami megmarad az emberekben, akkor azt szeretném, hogy Dobozi István azt mondta Floridából, nem vagyok amerikai, egyébként nem vagyok amerikai állampolgár, sem én magyar vagyok, a szívem a bal oldalon dobog, és nagyon is magyar vagyok, és a családom is, mozgósítással ezt a rendszert a saját keretén belül is le lehet győzni, és le is kell.
És ehhez kell egy olyan vezető, aki megmozgatja az embereket, akár érzelmileg is, és azt gondolják, hogy na, benne megvan az a lehetőség, az a képesség, hogy leváltsa ezt a mostani rezsimet?
Én úgy érzem, hogy az országban nem csak politikai, gazdasági, hanem erkölcsi válság van. Ez nem csak én mondom, ezt nyilvánvalóan mindenki érzi otthon is. Az a fontos, hogy Magyar Péterben ezek a tulajdonságok, tehát politikai képzettség, gazdasági képzettség, ezzel kapcsolódó víziók a magyar nép számára, és az erkölcsi tartás meglegyen. Rendkívül fontos. A NER valójában ezen a három vonalon, tehát gazdaság, politika, nagyon sújtják az eredmények. Nagyon jól tudjuk, hogy Magyarország gazdaságilag mennyire lesüllyedt, politikailag, külpolitikailag. Az ország egy párja nemzetté vált. Az az ország, amelyik a rendszerváltás idején a legnépszerűbb kelet-közép-európai ország volt Nyugat-Európában. Amikor megkérdezték az embereket, hogy melyik országot szeretné az Európai Unióban, Magyarország nem kis fölényen, hanem torony magasan vezetett. Most valószínűleg a legnépszerűtlenebb országok között vagyunk. De ami a legfontosabb, az erkölcsi erő, az erkölcsi tartás. Ha Magyar Péter ezt fent tudja tartani, tehát ő egy olyan erőt képvisel, amely ad az erkölcsi értékekre is. Tehát ebben benne van minden, a korrupciótól kezdve egyébként a gyerekvédelem, az oktatás rendbehozatala. Ezek mind olyan kérdések, amelyek a magyar nemzetnek a jövőjét eldöntik, és nyugodtan tekinthetjük átvitt értelemben, közvetetten morális szindrómának is. Ha ezt el tudja hitetni az emberekkel, akkor az az érzésem, hogy azok, akik érzik a politikai válságot, a gazdasági válságot, Magyarországnak a lecsúszását, annak az országnak a lecsúszását, amelyiknek a legnagyobb esélyt adtak 1989-90-ben, hogy kitörjön, és valóban fölzárkozzon, és elfelejtse azt a történelmi magányt, remaradottságot, amiben olyan hosszú ideig volt. Tehát ez az érzésem, hogy ez a legfontosabb pillanatilag most Magyar Péter és a stábja számára, hogy az erkölcsi fölényt is kitartóan megszerezze. És szerintem ehhez remélem, hogy tudja, hogy mit kell tenni, és eddig jól indult el. A lelkesítő hatás nagyon fontos. Itt Amerikában, ha már itt innen beszélek, általában az nyeri meg a választást, aki jobban tud lelkesíteni, aki jobban fel tudja a saját táborát, és különösen a függetleneket, az úgynevezett bizonytalan szavazókat, a vándor szavazókat föllelkesíti, és menjenek el szavazni. Így lehet Magyarországon is győzni. És remélem, hogy Magyar Péterben ez a lehetőség megvan. A szikra ott van, az biztos.
Köszönöm szépen Dobozi Istvánnak, a Világbank volt vezető közgazdászának. Minden jót, viszont hallásra! Na, elbúcsúztunk, de közben meg is szakadt a vonal, úgy látszik. Egy betelefonáló a vonalban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Kotaszeg Gábor vagyok.
Parancsoljon, kicsit sípolunk, de biztos lehet majd
hallgatni. Dobozi úr felmondta a kötelezőt, én most, ha lehet, szabadon választottal jönnék.
Jó, a pontozó bírák pedig a készülékek előtt ülnek, úgyhogy majd meglátjuk, hogy hogy is volt ez. Igen. Igen. Műkorcsolyába fünfkoma nine, vagy valami ilyesmi.
Igen, én is emlékszem még rá, még a Vitra idejéből. Na, én szeretnék beszélni magyarról, mert megkerülhetetlen. Utána a Verebesnek volt szerintem egy botrányos megszólalása tegnap, illetve Bolgár úrnak egy nagyon érdekes mondata. Ebbe a három témát, én ezt a háromat választottam szabadon.
Érdekes háromszöget vázolt föl. Hallgatom.
Igen. Tehát először a független médiával kapcsolatban nagyon sokszor hallottuk, hogy milyen alárendelt szerepe van, és igazából a Fidesznek a hatalmát a központosította, a saját kezében lévő média biztosítja. Na most számomra az elmúlt hetekben bebizonyosodott, hogy a független médiának milyen óriási szerepe van Magyar Péter sztárolásában. Annak idején a Partizán interjú, tehát nem tudom, február valamikor volt, én nagyon kíváncsian néztem, már előtte ugye hallottam a bejegyzés erről. Én emlékszem, hogy egy civil a pályámba fölhozta, lehet, hogy az volt, lehet, hogy nem, lényeg az, hogy ott volt a Rangos Katalin, és akkor fölhozták ezt a interjút, és akkor Rangos Katalin azt mondta, ugyan már, egy elvált fiát, ne foglalkozzunk vele, és akkor olyan csalódott voltam, mert szerettem volna többet tudni róla. Uh-huh. Azóta már tudok. Tehát én még ott voltam tüntetni is, én soha nem szavaztam volna rá, de nekem nagyon tetszett. Ugyan jó volt elmenni és kiabálni, vagy jó lett volna kiabálni, hogy Orbánt akarod. Nagyon-nagyon, és fokozta még a harci kedvemet, az az iszonyú lejárat, amit lejáratok kampány, amit vele szembe csináltak. Csak azért is elmegyek, mondtam, és harmad magammal Békés Csabáról sikerült néhány embert elcsábítani, de azért, mert vérlázító volt, amit csinált a kormány média ellene.
Igen. Ez változatlanul folyik, szóval egészen elképesztő, és hát ilyet az ember kitalálni se tud, be kell vallanom egyszerűen, nem egy diktatúra sajtója, hanem valami olyan mélységes, mély árok, gödör, amiből szórják a gyalázatot, hogy olyan primitíven, hogy az ember csodálkozik, hogy képesek erre.
Szerintem ellenkező hatást. Én esetemben biztos, hogy ellenkező.
Persze.
Hatást éltek el, én csak azért is voltam ott. Mert én soha nem voltam Gyurcsány is, de úgyis rám mondják, ha jó szót szólok. Én a Gyurcsányt is azért figyelek rá, és azért drukkolok neki, mert iszonyú, amit vele csináltak évtizedeken keresztül. Ugyanez indított el a Magyar Péter felé is. Uh-huh. Én bennem mindig volt egy olyan érzés, hogy akit nagyon nyírnak, azért azt nem kéne ott hagyni. Na most... A Magyar Péterről viszont azóta én úgy látom, hogy kiüresedett. Tehát a Magyar Péter, ha eszébe jut valami, kimondja, naponta rögtönöz, a rajongók pedig stratégaként csodálják, mondják, hogy adagolja a kormány buktatást. Először a csalódott hang, hogy miért nem mondta, miért nem tette ezt, miért nem jelentette abba a pártot, utána jön a magyarázat, hogy mert okos, mert óvatos. Most a média, az, hogy a médiának hatalmas szerepe volt a magyar szárolásában, elindították Partizán 2 millió nézettség fölött, utána jött a többi. Egymást akarták fölülmúlni. A csapból is az folyik. Most a Magyar Péter ilyen felhívja Orbán, ne keltsen zavargást, a hívei ne keltsenek zavargást. Felszólítja, ne gátolják az uniós indulását. Majd, mint jól értesült, Orbán közvetlen közeléből vannak információi. Ezek ilyen pusztába kiáltott szavak, mondatok. Ez bárki mondhatja, én is mondtam 2 napja, hogy Orbán közvetlen közeléből hallottam, azt kiröhögtek. Szóval Magyar Pétert most nem röhögik el, mert a szájok azok nyitva vannak. Na most ezeket ő mind úgy mondja, halál megvető bátor forradalmárként, barikát harcosként, de ezek ellenőrizhetetlen, talán fél igazságok. És ezek a független média hírei most is.
Hát nem lehetnek mások, mert ez az, ami mozog a magyar politikában, a magyar közéletben. Ez az, ami új kihívást jelent kormánynak is, ellenzéknek is, és megmozgat óriási tömegeket, például önt is, hogy eljöjjön Békés Csabájára. Igen, Budapestre. Föl. Igen, azért mondom, hogy eljöjjön Békés Csabájára.
Én járok a lakásba.
Igen, helyes.
Bolgár úr, a végét esély kívánni. Tehát pár hete még esze ágában sem volt politikussá válni magyarnak. Ma már A, B, C, D tervei vannak, ez nem kicsit túl sok. Nem lenne elég egy B is?
Jó,
és én úgy látom, tegnap hallgattam, egyre harsányabb, agresszívabbak a megnyilvánulásai. Ennyit a magyarról. Na most, ha ilyen nagy szerepe van, mert egyet tetszik velem érteni abban, hogy a független médiának óriási szerepe van magyar felfutásában?
De persze. Adott neki most, fórumot, platformot, igen.
Ugyanekkora szerepe van az ellenzék hiteltelenítésében is. Mert ha egyszer valakit föl tud futtatni, akkor valakit le is tud húzni. Na most, érdekes, még nem ezt akartam Bolgár úrral kapcsolatban mondani, de tegnap nekem, én nem tudom a DK-nak a kormányprogramját, a Bolgár úr mondta, hogy milyen komoly programjuk van, és az a szegény ember, akinek ezt elmondta, és aki már azt mondta, hogy elege van magyarból, az csodálkozott ezzel. A lényeg az, hogy Bolgár úr mondta, hogy milyen komoly programja van.
Igen.
Sehol nem lehet róla hallani. A DK-nak a fórumain, ezeken a kormányinfon meg se jelenik a független média. Hát én azt mondom, hogy ha negyed annyian lennének pozitívak a DK-val, hogy az ellenzékkel kapcsolatban Orbán már nem lenne. De talán nem is pozitívnak kéne lenni, csak nem állandóan nyír.
Most ha valaki ehhez megmondja, bocsánat, hogy hadd fizek annyit, hogy de lehet, hogy a DK-nak kellene más módszereket alkalmaznia, hogy fölkeltse a lehet, hogy már unatkozó független média figyelmét, tehát amikor bejelentenek egy ilyen árnyékprogramot, árnyékkormányprogramot 125 oldalon publikálják, tartanak egy rövid Facebookos sajtótájékoztatót videón, de nem láttam, pedig kellene ilyenkor, hogy Dobrev Klára, az árnyékkormány miniszterelnöke végigjárja a független sajtót, és vagy ugyanazt mondja, vagy mindig egy kicsit mást mond, mindig egy kicsit fokozza az érdeklődést, a figyelmet, a kíváncsiságot, mert ezekkel a hagyományos módszerekkel úgy látszik, nem lehet a figyelmet fenntartani.
Na most én ne csak a Gyurcsáról beszéljek, én a utóbbi időben szerintem nagyon remek beszédet mondott a évzáró, vagy mi volt akkor a Dobrev is, és én megmondom őszintén, nekem tetszett az a tüntetés, ami influencerek után volt az ottani beszédek. Jól beszélt a Dobrev, jól beszélt a Kunhalmi, sőt, én nekem újabban, én most néztem, hogy remek videója volt a Jakab Péternek, vagy vonal, szóval érdekeseket mondanak, de már sehol nem jelenik, meg hiába beszélnek, már senki nem figyel rájuk, de jó ideje. Na most az, hogy hogy reagálnak, tehát mikor szombaton a neki esett egyértelműen MP, a MMZP, ugye majdnem azt mondtam, MP a DK-nak, és akkor Gyurcsány reagált egy nagyon semleges, egy nagyon óvatos, néhány mondatban elmondta a DK hozzáállását, politikáját, a független média szerint neki ment MP-nek. Én csak ennyit beszélnék arról, hogy valakit föl is lehet húzni, valakit meg le is lehet nyomni, és akkor itt a hiteltelenítés és a kiábrándulás, és akkor jöjjön az új. Na most én, a Magyar Péter, hogyha Bolgár úrnak van valami, nagyon szívesen meghallgatom.
Nem, mondja azt, hogy mi volt ez a mondat, ami ön szerint én mondtam, és érdekes volt.
De még előtte a Verebes.
Ja, Verebes, igen.
Mondhatom?
Hogyne.
Tehát Verebes hivatkozott tegnap a Vágóra, miszerint a DK vezetői önteltek, senkire nem hallgatnak. Pontos szavait nem tudom, de ez volt a lényeg, hogy ki tetszik javítani?
Hát nem a Vágó mondta ezt, hanem a Verebes minősítette
hogy a Vágó mondta.
Igen. Hát, hogy
a Vágónak, akkor a Vágó így válaszol, hogy nem hallgatnak, ezek mennek a saját útjukon.
De szerintem Vágó nem kritikai éllel mondta ezt, hanem mint egy...
Szerintem se.
Igen, igen.
De a Verebes úgy
Verebes mondta. Így minősítette, igen.
De viszont a Vágó már nem él.
Nem tud. De ő egyértelműen támogatta Gyurcsány Dobrevet, a DK politikáját, úgyhogy ne vonjuk ezt kétségbe.
De a Vágó már nem tud válaszolni, tehát ez megint egy lejárató mondat. Ezért mondom, hogy a Vágó nem tud válaszolni, Verebes idézi, nem úgy, ahogy az a Vágótól elhangzott. Ez volt számomra botrányos. Verebest én nézem szívesen a színházba, a rendezését, a játékait is én... De szerintem jobb, hogyha a színházban
Értem, marad. Értem. És akkor az én mondatom.
És ugyanakkor arról beszél a Verebes, ugye, hogy színházi szemmel nézte az MP szerepléseit, mint színház csináló. És akkor elérkeztem a Bolgár úr mondatához. És ez nagyon érdekes mondat. Kár, hogy többiek nem hall a Bolgár úrtól.
Na, tehát igyekszem pedig.
Valaki arról beszélt, hogy állandóan azt mondják, tegnap is egy betelefonáló, hogy a Gyurcsány 4 választást vesztett a Orbánnal szemben. Tetszik erre így emlékezni?
Igen.
Na most én tudom, hogy ez állandóan ezt hallom által nagyon szeretett Pocsondi, de korábbi párja Puzsértól ered az egész, állandóan ezt fújják. Na most erre a Jürgen azt mondta, bocsánat, az a betelefonáló azt mondta, hogy háromszor a Gyurcsán nem indult, egyszer vesztett Orbánnal szemben, és akkor volt egy Bolgár úrnak nagyon lényegre törő, nagyon igaz mondat, ami, és nagyon sajnálom, hogy igazából talán egyszer hangzott el, amióta hallgatom. Tehát Bolgár úr azt mondta, hogy Gyurcsán nem, hogy egy, de egyetlen egy választás sem veszített Orbánnal szemben, mert 2018-ban Karácsony volt a jelölt. Ez így volt?
Így volt, persze, és előtte meg Mesterházi, és így tovább.
Soha nem vette
nem, igen.
Gyurcsány, csak legyőzte és lealázta egy vitába, most is azt nyugdíj. És Bolgár ezt tudta, de soha nem mondja el.
Hát azért nem mondom el, mert egyrészt nem jön fel ilyen élesen, másrészt, tehát, hogy ő veszítette el a választást, ezt így nem mondják, de abban meg van igazság, hogy Gyurcsány ott van az ellenzékben, sokáig éppen csak, hogy benne volt, de aztán 2019 után megerősödött, és most azóta az ellenzék vezető pártja az övé, és Orbán őt tekinti, és mindig is őt tekintette a fő ellenségnek, a fő ellenfélnek, a legyőzendő politikai erőnek, ennyiből tehát ez az Orbán által mesterségesen felállított ellentét mégiscsak valóságossá vált, mert Gyurcsány ott van a másik oldalon.
Mert az olyan okos és nagyon jó rádiós munkatársok, mint Bolgár úr is, úgy érzi általában nem fontos ezt megelmíteni, csak az nagyon élesen előjön.
Nem, de Gyurcsány ott van, hát Gyurcsánynak mégiscsak meghatározó szerepe van.
És kiskontos harcot hív állandóan. A Gyurcsány legalább úgy kell harcolni az ellenzéken belül, mint a Fidesz ellen. Legalább annyit kap az ellenzéktől, és ezek fájdalmasabb ütések, mint a kormánytól.
Igen, persze, hogy ez így van, ez biztos. Hogy ezzel küzdött 22-ben is az ellenzék, ez is biztos.
És akkor még egy Orbán Gyurcsánnyal kapcsolatban. Ugye beszélnek Orbán Gyurcsány, hogy ez a megbonthatatlan, tehát hogy egymást támogatják, tartják fenn. Na most Orbán széllerépése után 15 évvel jelentkezett Gyurcsány. 89 és Gyurcsány 2004. 15 év. Na most 15 éve nem miniszterelnök Gyurcsány. 20 éve nyírják. Mert egyszer egy miniszterelnöki vitában nagyon lemosta Orbánt, akkor sokan mondták, és ezt nem szabadott volna ennyire megalázni. Ez nyugi, és én azt mondom, tehát, hogy a médiára, még egyszer visszatérve a független médiába, akármennyire is utálják Gyurcsány, de egy 20% vagy 15%-os a legerősebb párt. Na most, hogyha a független média ezzel ellen harcol, akkor ott soha nem lesz kormányváltás, ott valami ki fog törni, és csak úgy.
Értem, köszönöm szépen, viszont hallásra. A vonalban pedig Lendvai Pál Bécsből, szervusz Pali.
Szervusz.
Aki a Der Standard című osztrák lapban minden héten, minden kedden ír egy cikket, és a legutóbbi cikked Magyar Péterről, meg arról az új reménységről szól, amit láthatóan ő testesít meg. Szerinted a álmosnak látszó magyar belpolitikába úgy csapott bele, mint a villám. A derült égből ő a villámcsapás. Miért gondolod azt, azon kívül, hogy látjuk, amit látunk, és tapasztalunk, amit tapasztalatunk, de mégis miben látod az ő sikerének titkát, és mi az a remény, amit hordoz?
Hát én végighallgattam az interjút vele a ATV-ben, ahol egy nagyon rossz indulatú hölgy tett neki fel kérdéseket.
Ez tegnap este volt.
Végighallgattam az ő interjúját a Partizánban, és végighallgattam volt feleségének 1 és 3/4 órás nyöszörgését azzal a pasassal, hogy hívják, nem tudom.
Hajdu Péter.
Igen, szóval aki mindegy ilyen kiugrott szerzetes beszélgetett, és adott neki támogatást arra, hogy még többet mondjon. Szóval én azt tudom csak mondani, hogy nekem semmi kapcsolatom Magyar Péterrel vagy volt feleségével nincs. Én nem tartozom a dollár baloldalhoz. Engemet senki nem hívott és kért meg, hogy én beszéljek ezzel kapcsolatban. Én ezt követtem, és megkapom minden nap a Magyar Nemzet 2 reggeli és délutáni hírlevelét cikkeikkel. És olvasom a Népszavát, ezek az én alapvető ismereteim Magyarországról, és olvasom a belekukkantokat Narancsba, és az Élet és Irodalomban van időm. Én véleményem az, miután láttam ezeket a tüntetéseket, végighallgattam egy pár interjút is a tüntetőkkel, az én véleményem az, hogy 2015 tavasza óta, amikor Simicskával összevesztek, de még jobban, mint akkor, mert az egy belső vita volt, egy ilyen ellenzéki erő eddig még nem jelentkezett. Hogy ebből mi lesz, és ő vele mi lesz, azt nem tudom. De én azt látom a válaszokon és a kommentárokon, hogy nem tudják, hogy mit kezdjenek vele, és véleményem szerint, ha sikerül neki egy listát összehozni és egy pártnevet kapni, és meg fog jelenni a választáson, az európai választáson, akkor én szerintem meglepetést is okozhat. Ha, az nagy kérdés azonban a sok ha neki sikerül ezt összeállítani, ha sikerül jelentkeznie, és ha sikerül mindez tovább élnie. Nem egy egyszerű dolog az, amikor valaki a belső körből rántja le a leplet erről a végtelen korrupt társadalomról, és erről a végtelen áruló külpolitikáról, amit ez a kormány a külföldi magyarok kizsákmányolásával és fölhasználásával is folytat. Sok hibát követhet el, de én egy ilyen hihetetlenül gyors jelentkezést, hihetetlenül erős reakciót a tömegtől nem láttam, és ez egy barátságos tömeg volt. Mindenről lehet beszélni, hogy kik lépnek fel, nyilván nagyon sok hibát fog csinálni, nyilván nem lennék a felesége, de nem erről van szó. Arról van szó, hogy 14 év után valami fölébredt Magyarországon. Hogy ebből mi lesz, azt én nem tudom, szerintem ő se tudja, és Orbán se tudja. Mi lesz a válasz az Orbánnak, a veszély nagyobb lesz. De most lett a magyar politika tulajdonképpen ilyen érdekes, ilyen szenzációs lehetőséget ilyen gyorsan nem láttam. Ez ilyen gyorsan el is tűnhet, persze, valami történik, vagy ha ő nagyon nagy hibákat csinál.
Európában.
Minden esetre Magyarország érdekes lett, és szerintem nagy lehetőségek vannak arra, hogy egy új politikai mozgalom épüljön ki, egy liberális, konzervatív, nemzeti, de lényege Orbán ellenes. A lényege az, hogy Orbán menjen.
Ez, Európában a tapasztalataid alapján az elmúlt sok évtizedben láttál ilyen gyors felemelkedést a politikai életben, ami megrengeti, vagy azzal fenyegeti a fennálló rendet, hogy azt megrengeti és lerombolja? Volt ilyen? Van ilyen?
Soha. Én ilyet soha nem láttam. Volt nagyon tehetséges, a volt szocialista támogatással kormányzó utolsó demokrata miniszterelnök, aki ma jól kereső bankár, volt egy nagyon értelmes, nagyon szimpatikus ember, de én egy ilyen gyors, ilyen halla, az azt mutatja, hogy itt egy nagy éjség van ennyi év után, és Magyarország nem egy diktatúra, vagy nem egy diktatúra mi. Ezért nagyon sok függ attól, hogy mi lesz a válasz erre a kihívásra, mert ez történt annak ellenére, hogy minden újság, minden rádió és televízió, kivéve az RTL és néhány bulvár lapocskát, a rádiók, ennek a rezsimnek a kezébe vannak, és én nem hiszek abban, amit a néhány elemző mond, hogy a Magyar Péter nem tudja a fideszeseket megszólítani, csak a kiábrándult ellenzékieket. Honnan tudják ezt? Szerintem itt nagyon sok dolog történhet, lehet, hogy nem lesz belőle semmi, lehet, hogy lesz belőle nagy dolog, de egy nagyon érdekes új fejezet nyílt meg.
Hogyha ezen a június 9-i európai választáson Magyar Péter a pártjával szerez néhány helyet, és ahogy mondta, az Európai Néppárthoz akarna csatlakozni, ahonnét kiebrudalták a Fideszt, az megerősíti az ő esélyeit itthon. Végül is az Brüsszelben van, de mégis az európai politika és a magyar politika sok tekintetben mégiscsak nagyon összekapcsolódik, tehát ha ő ott jelentős erőt tudnak képviselni, azzal Európa figyelme még inkább Magyarországra és a magyar reményekre összpontosítana?
Szerintem, ha neki sikerül ezen a választáson, nem a kommunális választáson,
nem az önkormányzatin,
hanem csak az európai választáson, a szavazatok arányában osztják fel a mandátumokat. Ha itt, ezen a választáson ő egy kapásból mondjuk 20%-ot kap, ezzel neki egy hallatlan pozíciója van, független attól, hogy nem ő megye, én a helyébe el is mennék oda. Nem a, ő megy Brüsszelbe, hanem mást visz, valakit, nagyon sok függ attól, hogy jó embereket válasszon ki. De akármilyen, ha ő 20%-ot kap, vagy 15%, de lehet, hogy 20-at is kap, az egy szerintem egy szenzációs eredmény lenne, és adna neki egy lökést, hogy egy ilyen két éven, további másfél éven belül fölépítsen egy mozgalmat. Nagyon sok függ ettől a választástól, és nagyon sok függ attól, hogy milyen mértékű támogatást fog kapni június 9-én. Minden nyitva van, de megmondom őszintén, én bátor embereket csodálok, és ő egy bátor ember, függetlenül attól, hogy dobált-e könyveket a feleségére, vagy nem. Én azt tartom, hogy ez egy nagy lehetőség, és az, hogy ő nem az első perctől kezdve volt az Orbán ellen, ezt én abszolút nevetségesnek tartom. Én sem voltam az első pillanattól kezdve a kommunizmus ellen, mások sem voltak az első pillanattól a nácizmus ellen, ezek nevetséges érvek. Minden nagy mozgalom Gyilasztól kezdve azzal is kezdődött, hogy ellene fordultak annak a hitnek, amiben csalódtak, amiből kiderült, hogy abból egy ördögi dolog lett. Ebből a szempontból én azt, hogy valaki szakított valamivel, azt én bátorságnak tartom, és megerősíti abban, hogy tudja, hogy ki kell áll szemben. Tudja, hogy milyen lépésekre képesek, és most én egy másik cikkemben is egyszer azt írtam, mondtam valakinek, most mesztelen lesz ez a rezsim, elvesztette két attraktív nyelveket beszélő európainak tűnő két politikus nőt, szerintem a Gulyás Gergely is gyakorlatilag ma már egy politikai nulla lett, és az biztos, hogy a jobb kezét Rogán Antalt nem fogja ejteni. A kérdés az, milyen módszerekhez nyúl a rezsim, ha látják, hogy itt a veszély komoly. Ez egy nagy kérdés, ezt a következő hetek meg fogják mutatni. Én szerintem ez egy lehetőség arra is, hogy a demokratikus változás Magyarországon előkészül.
Köszönöm szépen Lendvai Pálnak Bécsből, szervusz Pali, jó egészséget!
Kérlek, szervusz, minden jó!
Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Egy betelefonálva a vonalban, vagy még sincs, Viszont Arató András, a Klubrádió ZRT elnöke közben bejött a stúdióba, úgyhogy most beugorhatsz. Hát Magyar Péter, vagy
beszélhetünk róla is. Én azt gondolom, ha egy mondatba kell, tehát én azt gondolom, hogy nekünk minden jó, ami ennek a rendszernek, ami most van, árt. Csak azt még nem tudjuk, hogy a Magyar Péter jelenség az használ, vagy árt-e ennek a rendszernek.
Hát egyelőre azért nem látszik az, hogy használna neki, az lehet, hogy az ellenzéknek is árt, ez kétségtelen, de azért a rendszer az Orbán médiából láthatóan és egyértelműen kikövetkeztethetően meg van zavarodva.
Én, hogy mondjam, érdeklődéssel figyelem a fejleményeket, valóban nem tudom, hogy majd ennek a dolognak mi lesz a eredménye. Ha ez repedést jelent, és majd valaki vagy valami más fogja a repedést hasadássá növelni, akkor is egy pozitív eredmény az, hogyha ezt a repedést valaki létrehozta.
Igen. Vagy valami elindult, valaki például ebben ilyen szerepet vállalt, mint Magyar Péter. No, de nem ezért vagy itt.
Hát, vagy nem csak ezért, igen.
Igen. 129.338.000 forintnál tartunk a gyűjtésünkben. Ez óriási pénz, de nem elég ahhoz, hogy biztosan működjünk a következő fél évben. Úgyhogy mi a teendő, és mennyi a felajánlandó?
Minden ilyen fél évente előfordul esemény, ez most már 1000 éve így van, de legalábbis 14 éve. Én mindig, hogy mondjam, egyfajta ámulattal figyelem azt, hogy hát valamikor negyed század dal ezelőtt létrehoztam másokkal közösen persze valamit, és akkor ez sokaknak fontos. Tehát ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni. 130 millió forint Magyarországon civil adományból egy fantasztikus dolog. Főleg úgy, hogy az elmúlt 14 évben több mint 3 milliárd forintot adtak emberek azért, hogy az a dolog, aminek én is részese legyek, az működjön. Ez egy olyan pozitív élmény, ami akkor is fennállna egyébként, hogyha csak 60 millió gyűlne össze, csak annak az lenne a következmény, hogy most utoljára állt fenn ez az élethelyzet. A 130 millió forint az nagyon nagy pénz. Én amikor indítottuk a mostani túlélési gyakorlatot, akkor én azt kértem, hogy a kedves hallgatók, támogatók olyan 170-175 millió forintnyi adománnyal járuljanak ahhoz hozzá, hogy fél év múlva újra lehessen pénzt kérni. Nem azt mondom, hogy nagyon messze vagyunk tőle, de hát hiányzik még ilyen 40 milliós nagyságrend, hogy kijelenthessük, hogy biztonsággal tudunk működni. Azért ugye a számok nem teljesen idegenek az én életemben, hiszen voltak olyan foglalkozásaim, amiben a számok játszottak, csak úgy eszembe jutott, hogy forog az a szám, hogy a Rogán minisztérium 1300 milliárd forintot költött kommunikációra. Az 1300 milliárd forint az olyan szám, hogy ha a Klubrádió mai nem olcsó működését tekintjük, akkor 2600 évig működhetne a rádió, és ezt nagyon régen kezdtük
talán
volna el.
Talán még túlélnénk Orbán Viktort is.
Ezt nagyon régen, tehát most járnánk a végén a költésnek, akkor valamikor bőven 100 évvel Periklész előtt kellett volna elkezdeni rádiózni. És ezt az 1300 millió forintot, ezt az országnyi pénzt, ezt mi önök önkéntesség teljes nélkülözésével adtuk össze. A 130
nem
millió forint...
Nem az önkéntesség nélkülözésével.
Hogy mondtam?
Azt mondtad, hogy az önkéntesség, nem éppen, hogy önkéntesen. A mi kérésünkre természetesen...
Nem, jól mondtam, ne is haragudj, Gyuri. Abban semmilyen önkéntesség, abban van önkéntesség, mert befizetjük az adónkat. De azt, hogy mire költik, mire pazarolják el repülőtértől kezdve Rogán kommunikáción át sok minden egyébre, abban semmifajta önkéntesség nincs, azt a pénzt elverik.
Magunkra gondoltam. A
130 millió forint, vagy az a 14 év alatt a 3 milliárd forint, de az teljesen önkéntes. De most mennyi ez, ami most hiányzik? Hogyha most azt nézzük, hogy eddig körülbelül olyan 8000-en, valamivel kevesebb, mint 8000-en adományoztak a rádió működésére, ez olyan 2500-al kevesebb, mint ősszel. Ha azok közül, akik akkor adtak hozzájárulást, és most még nem adtak. Ha mindenki csak olyan 1500 forintot hozzáadna, akkor összejönne 1500-2000 forint, összejönne ez a különbség. És oda akarok tulajdonképpen kilukadni, hogyha valaki azon gondolkodik, hogy az ő mondjuk 500 vagy 1000 vagy 2000 forintja, az csepp a tengerben, az nem számít, tehát az tévedésben van, pont ezekből a tételekből tud összejönni az a fantasztikus civilizmus, amit klubrádiónak lehet nevezni. És egyébként azért lenne jó minél előbb ezt összegyűjteni, mert már alig várjuk, hogy el tudjuk kezdeni reklámozni az adó 1%-ára vonatkozó felhívásunkat, és hát nem nagyon akarjuk a két dolgot egyszerre egymás mellé, mert hát interferencia jön létre, amiből ugye nem csak fölfelé, hanem a nulla felé is lehet amplitúdó.
Igen, milyen jó volna az tulajdonképpen, hogy ha nem 4 hétig kellene gyűjtenünk, hanem azt mondjuk, hogy most gyűjtünk reggeltől estig, és összejön, nem ilyen szép volt. De persze nem így megy, hát a mesékben van csak így, és értem is, hogy az emberek azt mondják, jó, jó, igen, de hát most éppen ez a dolgom, most éppen az, most ez elment a fülem mellett, de támogatom őket, szeretem, hallgatom. Csak éppen az utolsó klikkelés hiányzik, amikor...
Azt nem mondjam, hogy mi kezdetben voltak a verziók, tehát amikor elkezdtünk fordulni hangosan a hallgatókhoz, akkor voltak, akik jelezték, hogy ez túl sok, meg ezt unják. Ma semmilyen hangot nem hallok, mert nyilván az, aki tudna ehhez hozzájárulni, tudja, hogy fogyasztja a mi termékünket, de nem járul hozzá, annak valami fajta kisebb lelkiismeret fordulása lehet, már csak azért is, mert több ezer másik ember helyette járul ehhez hozzá. Azok, akik pedig adtak pénzt, azok pedig úgy gondolják, hogy az a jó, hogyha minél többen hallják, minél nagyobb biztonsággal működik a rádió. Tehát ebben a vonatkozásban nincs ezzel problémám. Azon gondolkodtam egyébként így a kérdésed kapcsán, hogy hát ugye ha az lenne, hogy az emberek beállítják annyian beállítják a havi 1-2 vagy 10 000 forintot, hogy abból akkor ne kelljen túlélési gyakorlatot folytatni, ugyanakkor, és jó lenne, ha sokan lennének ilyenek, de én azért másfelől meg egy közösségi élménynek is tekintem azt, hogy fél évente egy ilyen sokkal személyesebb, sokkal kevésbé...
Ne legyen automatizmus.
Tehát, hogy ne legyen automatizmus, mert úgy gondolom, hogy egy olyan rendszerben élünk, ahol minden olyan élmény, ahol van egy olyan közösség, amelyik demokráciát akar, humanitást akar, annak van eseménye, az egy jó dolog. Zárójelben megjegyzem, ha jönne havi rendszeresége annyi pénz, amiből meg tudunk élni, ez durván ugye havi 40, bő 40 millió forint, én megígérem, hogy akkor is mindenfél évben kitalálunk valami nagy-nagy közösségi élményt az éteren keresztül.
És akkor arra gyűjtenénk, hogy megveszük a Kossuth rádiót.
Hát én nekem azt gondolom, hogy jobb lenne itt egy kicsit jobb fizetést adni, egy pár fejlesztést, még azon kívül nagyon sok fejlesztést végeztünk el a szűk körülmények között is. Egyet hadd említsek meg, hogy mondjuk akár egy évvel ezelőtthöz képest is a YouTube-os filmjeink azok professzionálisak lettek. Nagyon kevés eszközzel, nagyon kevés emberrel, de úgy gondolom, hogy minőségi dolgokat állítunk elő. És azon gondolkodtam valakivel beszélgetve itt ma délelőtt, hogy vajon ugye azok, akik küldenek támogatást, azok úgy gondolom, hogy túlnyomó többségben ezt a folyamatos lineáris adást hallgatják. Bocsánat. És lehet, hogy van, akiben felmerül, hogy hát most ezek minek költik YouTube filmre a dolgot, nekem ez a műsor kell. Én azt mondanám nekik, hogy azon kívül, hogy 21. században vagyunk, ők azért is tartják fontosnak a klubrádiót, mert mi terjesztünk gondolatokat, értékeket. És a YouTube filmjeinkkel eljutunk ezekkel az értékekkel, gondolatokkal olyanokhoz is, akik egyébként hagyományos módon rádiót már nem hallgatnának. Vagyis az, amire ők pénzt áldoznak, az hatékonyabban hasznosul azáltal, hogy mi jelen vagyunk a podcast, meg YouTube térben is.
Csak mondom, hogy még az én műsorom is hallható podcast formában minden egyes nap. nem sokkal a műsor befejeződése után.
Ezt a nárak, hogy visszautó, ezt a még az én műsorom, még ezt az visszautasítom.
De nem, azért ez egy kétórás műsor, ugye, csak azért gondolom, nem az a kifejezett podcast formátum, annál egy kicsit rövidebbet szoktak hallgatni a podcast kedvelők, ezért mondtam azt, hogy még az enyém is, de ha valakinek éppen ehhez van kedve, akkor ilyen formában is meghallgathatja, nem csak visszakeresheti az archívumunkban, a honlapunkról, és itt van.
Igen, azt mondanám, hogy ugye nagyon sokan hallgatják a műsorunkat akár az archívumból, akár podcaston itt ott, ott, hogyha mi most egy normális országban, egy normális rádiózási körülmények között rádióznánk, akkor abban a vonatkozásban bajba lennénk, hogy a klasszikus értelemben vett reklámok, aminek a piacáról mi ki vagyunk zárva, akkor azok hogyan tudnának érvényesülni, hogyan tudnánk olyan módon reklámbevételhez jutni. Én azonban mégis azt mondanám, hogy jobb lenne ezt a rendszert leváltani, és majd megtaláljuk a módját akkor is a megélhetésünknek.
Meg a közösség fenntartásának. Köszönöm szépen Arató Andrásnak, önöknek köszönjük az eddigi támogatást, és akkor még úgy körülbelül 40 millió kell ahhoz, hogy befussunk a célba. A célegyenesben vagyunk már, sőt, egyre közeledünk a célhoz, de még nem szakítottuk át.
Ha tartalékok keletkeznek, az se baj, mert az nagyobb biztonságot ad.
Ez biztos. Hát, és végül is fél évig életben maradunk, de ha még egy kicsit pár héttel tovább kitart a pénz, azért attól nyugodtabbak
leszünk. Így van. Köszönöm neked is, meg a támogatóknak is.
Köszönöm szépen, és egy betelefonáló a vonalban. Jó napot kívánok! Haló? Valaki van a vonalban, de lehet, hogy ő nem hall bennünket. Halló, halló! Hát a szöszmötölést hallom. Ja, halló, hall engem? Nem, akkor magammal beszélgessek. Jó, biztos, hogy föl tudjuk hívni a következő hallgatót, ha ezt a, vagy letesszük ezt a betelefonálót, újból megpróbáljuk, vagy a következőt, aki keresett minket, visszahívjuk, de itt van egy hallgató a vonalban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Én rövid lennék, azt szeretném egy kicsit összefoglalni, hogy az elmúlt pár évben igazán mi csak azon morfondíroztunk, hogy mit lehet még tenni, hogy semmi esélye nincs megdönteni ezt a rendszert, bármi áron. Végre eljött valaki, valami, természetesen a Magyar Péterről beszélek, ha nem tetszik nekünk ő, vagy más hallgatóknak, vagy szavazóknak, akkor is rá kell szavazni, mert nincs más esélyem. Én ezt legalábbis így látom. Tehát az elmúlt három választáson ugyanazt megpróbáltuk, nem sikerült. Úgyhogy szerintem ez lenne a jövő, hogy teljesen függetlenül attól, hogy DK-s valaki, vagy MSZP-s, most tolítsa össze a fogát, és szavazzon rá. Uh-huh. Aztán legközelebb majd lesz egy 2030-as választás, akkor majd szerintem az lesz az első igazi demokratikus választás Magyarország mostanhoz képest, mert a 26 az egyszerűen vagy fekete, vagy fehér.
Igen. Nézze, annyiból mondjuk vitatnám az önállítását, hogy elvileg igaza van, de most éppen a két hónap múlva esedékes európai, illetve önkormányzati választáson ez nem egészen így van. Itt ugyanis Európában arányos választási rendszer van, tehát hogyha Magyar Péter pártjára 15 vagy 20% szavazó fogja leadni a voksát, akkor ő elküldhet 4-5 parlamenti képviselőt Brüsszelbe, de ettől még a DK is elküldhet 4-5-öt, illetve most már az MSZP-vel is Párbeszéddel együtt, meg elküldhet a Momentum is. A lényeg az, hogy legyőzzék a Fideszt. De itt nem kell még feltétlenül csak Magyar Pétert választani, hanem az ember még a saját ízlésének megfelelően válogathat. A lényeg az, hogy Orbánnal szemben. Az önkormányzati választáson még így ebből áll a helyzet, hiszen Magyar Péter a pártjával már valószínűleg nem tudja úgy megszervezni magát különböző városokban, hogy ott fölálljon találjon egy hihető, hiteles, helyben is ismert társaság, az majd csak későbbre várható. Az, amit ön mond, az a 2026-os választás, amikor lehet, hogy Magyar Péter fogja tudni egyesíteni az Orbánnal szemben álló tömegeket, szavazókat és adott esetben pártokat is.
Köszönöm, igazán én nem fogalmaztam pontosan, én is erre gondoltam a 2026-osra. Én most a elkövetkezendő önkormányzati és uniós választása igazán egy ilyen próbaválasztásként tekintek sajnos, de ez arra jó lesz, hogy megmutatni a jelenlegi ellenzék erejét, vagyis hát nem is az ellenzék erejét, hanem a az elégedetlen magyar állampolgárok.
Igen, igen. Ez a lényeg, Orbán, amit mond, ez az elégedetlen, tulajdonképpen Magyar Péter az elégedetlenek pártja. Sokféle elégedetlen van, de ez az elégedetlenség nagyon látványosan megmutatkozott, most már több tüntetésben is, legutóbb ebben a legnagyobban, és talán azzal, hogy ez ilyen erős nyomokat hagy szerintem a magyar közvéleményben, ez bátorságot is ad azoknak, akik eddig talán ezért vagy azért, vagy nem merték, vagy úgy érezték, hogy hát úgy sincs semmi remény, semmire nem kell kimenni, nem kell semmit csinálni, meg úgy is felesleges, nem tudjuk megverni ezeket. Most talán erőt gyűjtenek ahhoz, hogy ezen a próbaválasztáson akár Magyar Pétert, akár más ellenzéki pártokat beszavazva az Európai Parlamentbe vereséget mérjenek Orbánra és rendszerére. Az alapvetően megváltoztatná a magyar belpolitikát.
Igen, mert akinek nem szimpatikus a Magyar Péter, annak is el kell ismerni, hogy régóta ilyen nagyot még nem rúgott senki.
Így van.
Ideszem, mint ő. Persze itt volt szerencsés együttállása a bolygóknak, nyilván idézőjelben, a pedofil ügy, a infláció, tehát Beethoven is egy sivatagban születik, ő se lett volna zseni. Valahogy neki most ez sikerült, van benne potenciál. Én igazán valahogy máshogy fogalmaznám, hogy le kell nyelnünk a békát. Nekem nem, nekem ő szimpatikus, de akinek nem, valamit tegyünk.
Én is azt mondom, hogy lehetnek az embernek fenntartásai vele szemben, hogy hol volt eddig, kinek volt a férje, milyenek, még az alapvető nézeteit, amiket nem tagad meg. Azzal kapcsolatban még inkább lehet, mert ő jobboldali konzervatívnak vallja magát, én például nem, és nyilván sokan vannak még így ezzel, de ha neki volna lehetősége arra, hogy eltakarítsa ezt a rezsimet, vagy az ő vezetésével válna ez lehetővé, akkor nem szabad ettől visszariadni, majd megtalálja az ellenzék is az új helyét, nagyon remélem ebben, akár fontos helyét, vagy sok szempontból meghatározó helyét, de nem szabad elutasítani ezt a lehetőséget, amilyen lehetőség eddig nem nyílt az elmúlt 14 évben.
Igen, és én a kommunikációjában azt úgy kiemelném, hogy de a Fidesz kitalálta a csodaszert, hogy lehet választásokat egymás után megnyerni. Létrehozott szemérdeknézből egy ördögöt, ez Gyurcsány Ferenc, és hogyha valaki rájuk veszélyt jelent, akkor ő Gyurcsány Ferenc embere. Most Magyar Péter az elején ezt leszögezi, hogy nem akarok Gyurcsánya. És kihúzza a méregfogát ennek az egésznek. És amikor azt mondja, hogy egy Orbán nélkül Fidesz-e is szerintem, hogy tudna kötni, nem hiszem, hogy Orbán nélkül mindenki maradna, hanem ők szerintem a becsületes, normális demokrata fideszesekre gondol, és egy 90-es évek Fidesz azért az nem volt egy nagyon rossz.
És most se gondolom azt, hogy mindenki ebben a Fidesz rendszerben gazember, aki feladta a tisztességét, az egyéniségét, és eladta magát ennek a tényleg korrupt rezsimnek. Nem hiszem, hogy mindenki az. Adott esetben, ha elindul a bomlás, kiderülhet, hogy sokan, akik eddig nem mertek onnét kilépni, megteszik, és még egy jobboldali, alapvetően jobboldali beállítottságú, de demokrata és Európa párti fideszes, akár politikus, akár Fidesz támogató is sokkal jobb, mint ami ma van. Hát ez nem kétséges.
Igen, csak akkor nekünk is meg kell tennünk, ami...
Hát igen, ami igen. Az elfogadás gesztusa.
El kell menni szavazni, és nem kell fanyalogni. Ez van. Sajnos ezt hozta ránk a Fidesz rendszer, hogy vagy fekete, vagy fehér most. Igen. Úgy látom, de ez 2026-ra gondol.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Én is köszönöm szépen, minden jót.
Háló, jó napot kívánok.
üdvözlöm, Bolgár úr, szóterem vagyok.
Parancsoljam.
Egy-két hozzászólásom.
Ha egy kicsit hangosabban tudna beszélni, vagy közelebb a telefonjához.
Igen. Rendben. És most milyen?
Most jobb egy fokkal.
Jó. Szeretnék egy gyenge kritikát megfogalmazni itt a konkrétumban, és bármelyik műsorban. Szóval bármelyik műsorban mindig el van. Az ellenzéknél nincs miért. Csak az van, hogy ellenzék. Most végre van egy ember, úgy hívják, hogy Magyar Péter. Van neve, van ki mögé állni. Van, aki megmondgatta most az embereket. Nem egy ernyő van, hogy ellenzék. Döntsük el.
A gyenge kritikáját értem, de nem egészen értek egyet vele, megmondom, hogy miért. Mert Orbán Viktor neve el kell, hogy hangozzék, hiszen az egész rendszert ő építette föl, maga alá gyűrte, ő irányítja kicsiben és nagyban, minden tőle függ. Ez az egyik.
Igen, tehát... de azonnal ott van egy ütőkártya, újra Orbán Viktor, Orbán Viktor.
Igen.
Most még a Magyar Péternek van neve, Magyar Péter.
Ez igaz, csak eddig azért nem volt neve az ellenzéknek, mert nem volt vezetője. Addig volt...
Erről van szó.
Mert sok
pár... Úgyhogy én boldogó ember vagyok. Most ezt tolnunk kell, ezt a tekeret.
Értem, és sok igazság van benne, valószínűleg sokak számára éppen ez jelenti a reményt, hogy na itt megjelent valaki, aki lehet, hogy most igyekszik talán formálisan is távolságot tartani, főleg az általa Gyurcsánynak nevezett ellenzéktől, de nem minősítette az egész ellenzéket Gyurcsánynak, csak nevesítette, hogy hát Gyurcsány és Orbán, ezek állnak egymással szemben, de azért ez nyilván csak egy formális távolságtartás, meg valószínűleg igyekszik a Fideszben is, meg a bizonytalanok között is támogatókat találni, de adott esetben szerintem tőle sem áll távol, hogyha felsorakozik az ellenzék, akkor az ő támogatásukkal verje meg az Orbán rendszert. Egyelőre ezt nem mondta.
Más. Uh-huh. Nincs név. Az, hogy ellenzék, az nem név.
Igen.
Nem tudunk beállni meg. A Pavarotti mögött lehetett akármilyen zenekar.
Igen. Igen, igaz. Sok ellenzéki szavazónak az volt a problémája az elmúlt tizenvalahány évben, hogy jó, de ki vezeti az ellenzéket? Ki lesz a jövedelmi kormány vezetője?
Hogy hívják?
Igen. Igaz, úgyhogy kritika vagy nem kritika, igaza van.
Ennyit szerettem volna mondani, hogy igenis, most már Magyar Péter nevét sajkózza az egész ország. Mindenki tud.
Igen.
Mert neve van.
Igen, és úgy robbant be a közéletbe, ahogy még senki. Váratlanul
így van.
És határozottan. Köszönöm szépen.
Viszont
hallásra.
Köszönöm.
Háló, jó napot kívánok.
Jó napot, Kovács Anna vagyok. Én is igazából csak a Magyar Péter versus ellenzék vitával kapcsolatban gondoltam, hogy betelefonálok, mert látom, hogy Magyar Péter nagyon kihúzta a gyufát itt elég sok embernél, főleg a DK-soknál, ami nem meglepő. Én így előrevetíteni, én egyáltalán nem vagyok egy Magyar Péter rajongó, én nagyon szkeptikus vagyok vele kapcsolatban, de ugyanakkor ez teljesen érthető, hogy mi az ő vonzereje, hogy úgy mondjam, ugye így ezek azoknak, akik egyrészt eddig bizonytalanok voltak, vagy akiknek hát ugye elegük van az eddigi emberekből, akiket tényleg hát 14 éve azt látjuk, hogy egyszerűen semmit nem képesek elérni, emiatt, amiatt, amaz miatt teljesen a hitelét vesztette az eddigi ellenzék, és hát egyszerűen valakinek muszáj mégiscsak. Tehát várták az emberek, hogy jöjjön valaki, hát legutóbb ez a Márki-Zay volt, ugye ez nem sikerült, most itt van egy újabb remény, hátha. És azt se teljesen értem, tehát amit én nem értek, az, hogy mit nem értenek emberek azon, hogy ezen mit nem értenek, hogy az ellenzék teljesen a hitelét vesztette mostanra.
Mindig egy kicsit próbálom ezt finomítani, ezt a hitelét vesztette az ellenzék, és akkor gyakran, vagy vannak olyanok is, akik azt mondják, hogy megélhetési ellenzék, milyen kényelmes ez nekik. Szerintem az úgynevezett hitelvesztés annak tulajdonítható, hogy nem sikerült kitalálni annak a stratégiáját, hogy hogy verjék meg az Orbán rendszert. És hát lehet őket hibáztatni ezért, de az alapvetően hibás mégiscsak Orbán Viktor, aki visszaélt a hatalmával. Hogy ha Magyar Péter ebből ki tud törni, akkor szerintem ehhez sikert kell kívánni neki.
Hát siker, igen, illetve hát ugye az meg a másik, hogy azt kellene felfogni három dolgot szerintem, hogy tehát, hogy valahogy teljesen utat vesztett ez a mostani társaság. Tehát, hogy egyrészt ugye itt van ugye, tehát az a Momentum, amit össze-vissza beszél az egész párt, egyik szájával ezt mondja ugye Donát Anna, hogy hány ingere van a pedofilozástól, miközben a saját pártja pedofideszezik, hogy itt van Gyurcsány, aki hát nem képes egyszerűen elfogadni, hogy most hiába van egy hangos rajongói klubja, ettől még a legelutasítottabb politikus az országban, de senki nem fog mögébe állni, aki tehát mögé, mellébe állni, egyszerűen politikai öngyilkosság egy bizonyos körön túl. Illetve, ami szerintem ennél is fontosabb az, hogy felnőtt nem csak az a generáció, aminek 2006 volt a politikai ébredése, és ezért ugye egyszerűen alap, hogy Gyurcsány ellenes, hanem az a generáció is felnőtt már, amelyik már nem is tudja, hogy milyen volt nem a NER-ben élni. És ők tényleg az anyatejjel szívták magukba a Fidesz propagandának bizonyos részeit, elhiszik vagy nem, ezek tudat alatt beleégnek az ember világnézetében.
Igen, lassan így szocializálódik egy új nemzedék.
Igen. És ők azt látják, hogy ők nem érdekli, hogy mi volt 20 évvel ezelőtt, őket nem érdekli, hogy karaktergyilkosság volt-e, ami a Gyurcsánnyal történt, vagy nem. Őket egyszerűen az érdekli, hogy elegük van ebből az egészből, amiben egész eddig éltek. Úgyhogy szerintem ezt el kellene fogadni az ellenzéki pártoknak, és hát ugye Magyar Péter okosan tesz ilyen szempontból, hogy elhatárolódik tőlük, hát muszáj lesz idővel valamiféle szövetségre lépni, de ezt szerintem amelyik párt ezt a leghamarabb felfogja, és képes túllépni a saját árnyékán, az fog ebből jól kijönni. Úgyhogy szerintem igazából tényleg arra kellene törekedni, hogy mert ha nem sikerül, akkor el fognak süllyedni, vagy pedig, ami még rosszabb, hogy akár még a változásnak a reményét is lerántják magukkal, mert én igazából ettől félek, uh-huh. hogy megpróbálják megfúrni a Magyar Pétert, aki nekem, tehát ismételtem, én nekem abszolút nem szimpatikus, mint ember, tehát mert hogy a nézeteivel alig-alig értek egyet, de hát ettől még tehát valaminek történnie kell most már, és hogyha őt megpróbálják megfúrni, és esetleg sikerül is nekik, akkor megint nem fog semmi se történni. Tehát, hogy úgy gondolom, hogy most hát tényleg el kellene fogadni az ellenzéknek azt, hogy hát már sajnáljuk, egyszerűen itt tartunk.
Uh-huh. Nehéz dolog ez, mert az ő megjelenésének és a politikai menetelésének hihetetlen vonzereje van, ezt látjuk. Nehéz Igen. is ezzel szemben menni, nehéz is megszólalni vele szemben, mert az emberekben az vetődik föl, hogy na hát az ellenzéki pártok már megint a saját kis szűk érdekeiket védik, miközben, ahogy ön is mondja, ön szinte semmivel nem ért egyet, mint amit Magyar Péter Igen. képvisel. De ezzel így vannak az ellenzéki pártok is, akár szociáldemokrata, akár zöld, akár ilyen balliberális, mint mondjuk a Momentum többnyire, és ezek másfajta világképek, másképpen gondolják az életet, az élet berendezését, akár egy kormány vezetését és főbb tennivalóit. Tehát azt lehet mondani, hogy vannak, és ezek természetszerű, lényeges különbségek közöttük, csak az az abszolút alapvető helyzet Magyarországon, hogy itt kialakult egy olyan rezsim, amelyik szinte totális hatalmat gyakorol, és ameddig ez itt van, addig nem lehetnek normális véleménykülönbségek, demokratikus viták és a többi. Tehát annak a módszerét kell kitalálni, hogy hogyan lehet őket eltávolítani. Ha ez Magyar Péter, ha ő igen, közelebb jut ehhez a lehetőséghez, akkor igen, az ellenzéknek nyitottnak kell lennie, és valamilyen módon segítenie őt ebben.
Igen, igen, pontosan, és én engem tényleg az aggaszt, hogy nehogy az legyen, hogy ezt is, ezt az egy lehetőséget is, ami most van, valahogy megfúrják. Mert akkor tényleg nem tudom, mi lesz itt. Tehát mondom, nekem Magyar Péternek a motivációival is, hát eléggé nem tudom, egy kicsit így gyanúsak nekem, hogy ez így miért kezdett bele és hogyan, de ettől függetlenül ott tartunk, ahol tartunk. Ha ő ezt komolyan gondolja, akkor ebből akár lehet is valami, és kell is, hogy legyen valami, mert nem maradhatnak a dolgok úgy, ahogy amerre fele mennek, mert annak nagyon-nagyon rossz vége lesz.
Igen. Köszönöm szépen.
Köszönöm.
Viszont hallásra. Háló, jó napot kívánok.
Jó napot kívánok, Bolgár úr. Nagy Endre vagyok, és mindenkit üdvözlök. Kérdésem lenne végül is, de ez egy pici bevezető, hogy szabadulhat az ember szökés nélkül a börtönből. Ez egyik, ez a kegyelem, amiért most két hölgye. Tehát kegyelmi kérvényt ad be, stb. Megkegyelmeznek neki, és szabadul, mint ez a K. Endre. A másik, ami gondolom az is valamennyire törvényileg jogi háttérrel rendelkezik, tehát törvényileg szabályozott, ez az amnestia. Most nem tudom, hogy az van-e Magyarországon, de elképzelhető, hogy egy rendszerváltás után azt mondja, és volt, azt tudom, azt mondja egy új vezető, hogy na, a politikai foglyokat, amelyik több száz is lehet, azt most amnestiában részesítem, menjenek a fenébe. Egyébként ez volt az Antal József, nem a legelső, de egy viszonylag korai húzása, kevesen ismerték meg, mit tudom én, hogy mire gondolt. A lényeg az, hogy amnestiát adott, na akkor egy életre megutáltam szegényt, tudom, hallott róla jó, vagy semmit, de mindegy, volt, nem mondom el, mert
na de most hogy jön ide az amnestia? Most nincsenek is politikai foglyok, vannak mindenfélék,
hát, de mondhatom azt, hogy aki 10 millió alatt rabolt, azokat elengedett. Ja,
ezt lehet.
És mindegy, létezik egy ilyen fogalom, és tudom, hogy az Antal József amnestiát adott olyanoknak, akit én páros lábbal ezek után kirúgtam, mikor jelentkezett hozzám egy munkával, és hú, na, volt bárki, minden nem érdekes, most ezt nem nincs időm elmondani. A kérdésem az, mi a törvényi vagy jogi háttere annak, hogy az Orbán azt mondja, biztos van, csak én nem figyeltem, és hogy ez micsoda volt, ez kegyelem volt, amnestia.
Ez egy kegyelem, egyéni kegyelmi kérvényeket lehet benyújtani az a köztársasági elnökhöz, de ez formálisan az igazságügyi minisztérium keresztül megy.
Igen, ez tiszta, ez rendben van. A kegyelem rendben van, az amnestia rendben van. Ha amikor az Orbán, nem tudom, 1500-2500 embercsempészt kiengedett, mert azzal az indoklással, hogy drága a tartásuk, nincs elég hely. Tehát ő egy személyben úgy kiengedhet 2500 vagy 1500 bűnözőt? Ennek milyen jogi alapja van? És kérdezem, ha van, mert bármikor csinálnak egyik napról a másikra egy jogszabályt, amiről én mondjuk nem tudok, de azért az van, akkor mi a biztosíték arra, hogy holnap azt mondja, hogy van egy gyilkosunk, vagy kettő, meg van egy sorozatgyilkosunk, meg van 12 pedofilunk, engedjük el őket, mert kevés a hely és drága a tartás.
Semmi biztosíték arra nincsen, hogy ez ne történhessen meg. Tehát rendeleti kormányzás folyik, azt csinálnak, amit akarnak. És hogyha valami törvénybe ütközik, kétharmados többséggel megváltoztatják a törvényt, vagy az alkotmányt, mindent megcsinálhatnak. Hát ezt az abszurdumot is, hogy több mint 2000 embercsempészt elengedtek a börtönből, hát hol a világon, hol merészeltek volna ilyet megcsinálni? Még csak igazi visszhangja se lett, és lehet ugye hát megint szídni az ellenzéket, hogy nem csináltak belőle nagy cirkuszt, de igen, minden lehetséges fórumon elmondták, hogy ez micsoda disznóság, és milyen veszélyes, és igen, milyen álszent a kormány részéről, amelyik ugye fél a migránsoktól, de elengedi azokat, akik idehozzák őket, vagy átviszik Nyugat-Európába, de nem jutott el a közönséghez, vagy a közönség azt mondta, hogy hát nem érdekel engem, Istenem, hát elengedték őket, jó napot. Ahelyett, hogy megbukott volna ebbe például a kormány.
Hát igen, és nem tudom, hogy mit szólnak, vagy mit szóltak ehhez az elengedéshez azok a rendőrök, akik akár az életük kockáztatásával elkapták ezeket, vagy a határvadászok mondjuk, hát tudom, hogy nem lövöldöztek, de lelőnek valakit, mondjuk egy
nem kell lelőni, csak ott vannak mégis, ez egy komoly fizikai, meg egy pszichésen is megterelő munka. Biztos, hogy nem örülnek neki. Hát azt mondják, akkor minek vagyok én itt? Hát akkor félrenézek, hozza be az embercsempész, vigye át, ahova akarja, úgyis elengedik.
Nem tudom, hogy ezt milyen háborús veszély, meg hogy hívják, Covid járvány veszély, meg szóval ezt milyen veszélyre fogták rá, hogy emiatt most elengedjük. Nem veszélyről beszélt, a veszély az volt, hogy itt jönnek, mennek az emberek, mert hozzák viszik. Én megmondanám szerintem, hogy mi van ennek a hátterében, egyszerűen a pénz. Hogy ezek 5000 vagy 50000 eurót kértek egy embercsempészetért, egyetlen egy börtönből engedték ki őket, nem engedték, tehát nem amnesztia, mert nem mindenkinek adták meg, csak 2000 akármennyi.
Tehát szóval azt feltételezi, hogy ezek fizettek.
Ajaj, és nem keveset, és így csak egyetlen egy börtön igazgatóval kellett megegyezni az Orbánnak. Öcsi, te is kapsz valamit, én kapom a többit.
Hát, mit mondjak, ez egy rossz indulatú feltételezés. Nagyon
ne
korrupt.
Igen. Én 12 éve vagy 14 éve most már nagyon rossz indulatú vagyok, és nincs olyan biztonság, amit ne tudnék róla. Már az
ezzel én is így vagyok, de mégis ezt kell mondanom, ez egy rossz indulatú feltételezés.
Jó, bizonyítékem, ez a véleményem.
Igen, értem.
És akkor még valamit megkérdezek, akkor befejeztem, hát ilyen mi a fene van most, ilyen vészhelyzet, vagy nem, rendeleti kormányzás, azt mondta Bolgár úr.
Igen, hát rendkívüli helyzetekre hivatkozva lényegében
jó,
rendeleti kormányzás.
Erre nem gondoltam, hogy azért, mert Ukrajna miatt csak nálunk háborús vészhelyzet van, ezért most kiengedjük a csempészeket. Hát jó, mindegy, én vagyok a hülye mindig, és nem tudom a jogszabályt. Én megkérdezném viszont azt, hogy amikor a kínaiak megfelelő papírokkal együtt, tehát használt utasítása a kínaiaktól van, ami méregdrágán megvettük az egyik legrosszabb Covid ellenes oltást, vagy injekciót, vagy mit tudom én, akkor úgy adták át azt az egészet, hogy 60 év alatt, 60 éves korig, erre mit kezdett el Orbán? 60 év fölött, nem tudjuk hányat, és mennyit, és ezek közül mennyi halt meg, vagy mennyi nem, állít, és nem mondtak semmit, ültek az adatokon, de hogy szerintem Kínának kiadták a pontos adatokat, és ezért hatalmas pénzt kapott Orbán, hogy mert itt Amerikában kérnek egy ilyen gyógyszerpróbához önkénteseket, és valamennyi kis pénzt kapnak érte. Na mostan ez kétszeresen jó, pénzben is, meg abban is, hogy hát hújjon ez a izé, mert csak pénzbe kerül.
Hát megint a rossz indulatú feltételezés, de az, hogy itt valóban egy csúnya hazárdjátékot játszott Orbán azzal a politikai haszonszerzési céllal, hogy de én előbb fogom beoltatni a szegény védtelen magyar lakosságot, mint ahogy az Európai Unióban elkezdik, mert nem jön az a ronda Pfizer, amit a kisújszállási asszonyság talált föl, ezért én Kínából importálok, és nálunk előbb kezdenek el oltani. Hát kis probléma, hogy elsősorban a legveszélyeztetettebb 60 éven felülieket, miközben a gyógyszer vagy az oltás indikációja 60 éven aluliakra vonatkozott, de hát kicsire nem nézünk, hogy ezért aztán fizettek-e neki, vagy mit fizettek, vagy ő politikai gesztust tettek a kínaiaknak ezzel mondván, hogy hát látjátok, itt az irántatok való bizalmat növelem, mert elfogadjuk a kínai oltást, ezt nem tudom, szerintem az utóbbi az elsődleges, hogy Kínának akart valamiféle ilyen baráti gesztust mutatni, hogy elfogadjuk
a ti. Tönkreteszik a vízünket, a levegőnket, energiazabálás ez a akkumulátorgyárak, és biztos, hogy nem kértek annyit, mit tudom én, 30 milliárd euró, most mondtam egy számot, nem tudom, mibe kerülne, kauciót, hogy öcsi, ezt leteszed, és ha meggondolod magad, és 10 év múlva, nem, nincs már, ezért jól jártál, kilépsz, és azt mérjük, hogy itt disznóság van, akkor nem kapod, tehát elszennyezted a
környezetet. Nincs kaució, természetesen nincs. Örülünk, hogy behoznak ennyi pénzt, ennyi beruházást, munkahelyet teremtenek, és csatlakozhatunk a világ legkorszerűbb iparágához, és így tovább, és így tovább. Tudja, hogy van ez. És aztán közben hullik az euró is ide-oda, ki tudja, hova gurul. Na, még egy betelefonálója szó, jó napot kívánok!
Üdvözlöm, Tóth Norbert vagyok, és... Polgár úr, nagyon örülök, hogy bekerülhettem a műsorába, mert rólam azt kell tudni, hogy én 2018-ban MSZP párbeszéd a DK összefogásának voltam a képviselőjelöltje Heves 3-as számú választókerületében, 19 évesen, minden idők legfiatalabb országgyűlési képviselőjelöltje voltam, és egy kicsit visszamennék az időbe. Mi, amikor ezt az egészet elkezdtük, ezt az egész projektet, akkor az Obama kampánycsapata jött nekem segíteni ezt az egész választást végigvinni. Viszont amit láttam, hogy akkor még nem tudtuk megmozgatni az embereket, hiszen hiába volt egy Karácsony Gergely, aki vezette ezt az egész történetet, mégsem álltak be mögé. Nem álltak be mögé az emberek. És én egy baloldali ember vagyok, és annak is hallom magam, az egész családom baloldali, felőlem történhet bármilyen, akkor is baloldali ember maradok. Viszont most jön a fordulat, hogy akkor is egy kicsit át kell most állítani az agyat a Magyar Péterre. Mert neki van most egy olyan kiállása, és egy olyan tábora, aki mindenkit meg tudott mozgatni, legfőképpen a fiatalokat. Igen. De azt tudni kell, hogy 2010 óta, amióta csak a Fidesz hatalmon van, ha csak akkor született egy gyerek, az már 14 éves. Sokan kijárták az iskolákat. Ők nem tudják azt, hogy előtte mi történt 2010 előtt, ha valaki nem járt utána. Az iskolákban a könyveket már meghamisítják. Én nagyon jól tudom, hiszen tapasztaltam pont úgy, hogy 2000, amikor én érettségiztem, én pont előtte egy évvel érettségiztem, amikor volt nekem a választás. És pont volt a, ugyebár a kerítés története. És ők azt állították, már akkor meghamisították a történelem könyveket, hogy Orbán Viktor beszédére riadtak meg az oroszok, és azért mentek ki. Nem említették meg Horgyulát, nem említették meg Kovács Lászlót, akinek nagyon nagy köszönettel tartozom, hiszen ő karolt fel engem. Soha nem említették meg őket, mert már a történelmet is meghamisította. Nem elég, hogy 11-szer módosította alkotmányt, hanem még a történelmet is meghamisította. És ezek a fiatalok most, végre van egy reményük, hogy van egy Magyar Péter, aki mögé be tudnak állni.
Igen, Tóth úr, ne haragudjon, hogy, igen, ne haragudjon, hogy most közben szólok, de ha visszahívhatnánk holnap délután, megtehetjük? Elérjük?
Abszolút.
Jó, jó, akkor kérem, hogy folytassa, mert érdekes, amit mond, meg a saját története is érdekes. Kíváncsi vagyok a gondolatmenetére a továbbiakban is, csak most vége lesz a műsornak. Jó, hívni fogjuk holnap délután. Rendben. Jó, köszönöm szépen.
Nagyon köszönöm.
Viszont hallásra.
Köszönöm, viszont hallásra.
És itt van Lőrinc Savó, hogy a Facebook kommentekből olvasson.
Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Rögtön a közepébe vágva. Egyszer majd szólok, ha a titkos közvélemény kutatások szerinti népvéleménytől eltérő dumát mond Magyar Péter. Eddig még nem kellett szólnom.
Igen, hát különbözőek a vélemények, de ez így normális.
Aztán egy másik kérdés. Csak nekem tűnik úgy, ha a magyar egyedül maradna a porondon, mint Orbán lehetséges kihívója, akkor elsődleges célponttá válna, és ugyanúgy porba döngölik, mint Gyurcsányt vagy Márkizajt?
Hát nem csak akkor, szerintem már most is megpróbálják porba, sárba, betonba, akármibe döngölni, verni. Meglátjuk, hogy milyen sikerrel, azért az európai választás itt van a nyakunkon.
Aztán valaki egy másik témát hozott fel. Érdekes téma lehet ez a, hogy ég rákos rendező. Egész pontosan ugye hétfő éjszaka gyulladt ki egy talpfalakás a dologban. Minden terület műemlékház vagy erdő ég, ami jó építési lopási terület a Fidesznek, veti fel a kommentelő.
Minden jó nekik, mert mindenből pénzt tudnak csinálni maguknak, ez egyértelmű.
Aztán még egy gondolat. Ezt a rendszert nem lehet leváltani, ez egy nagyon-nagyon elvárás. Játékországban fel lehet gyújtani egy fél várost, ha kell nekik. Amíg hétfő reggel, nem vasárnap, nem indul meg mindenki, és nem szedik ki a székéből az illetékeseket, addig bármi megtörténhet, vélekedik valaki.
Hát ez Orbán nagy mondása, bármi megtörténhet. Igen.
Aztán... Üdvözletem, nagyon örülök a Medián felmérésének. 2 millió Fidesz szavazó közel 6,5 millió ellenében. Persze szép.
Ez még nem felmérés, Sannenre csak arról beszélt, hogy legutóbb 2,5 millió volt a Fidesz szavazók száma. Magyar Péter mondta azt, hogy tudomása szerint már 2 millió alá csökkent. Erre mondta Hann, hogy elképzelhető, hogy az elmúlt egy hónapban ez így történt, de erre még pontosíthatok, legalábbis nekik nincsenek, lehet, hogy a kormánynak már vannak.
És akkor egymásnak ellentmondó vélemények maradtak, hogy lesz változás Magyar Péterrel, és hogy nem lesz változás Magyar Péterrel.
Hát ezzel sokan így vannak. Az egyik szerint lesz, a másik szerint nem lesz, az egyik szerint jó, ha lenne, a másik szerint nem jó, ha lenne. Itt tartunk még, de valami történik a magyar politikában, és ez már valami.
Egy lett volna a komment szekció.
Köszönöm szépen, ezzel a Megbeszéljük a mai műsora véget ért. Készítésében közreműködött Král Kevin, Lőrinc Saba, Erdei Tünde, Lehocki Miriam és Kemény Dániel. Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap.